88,1 érvet tudunk felhozni mellette. Ez a Budapest Rádió.
A mikrofonnál Szili Nóra, egy perc múlva 3:40, december 27-e szerda van. Vendéget vártam, meg is érkezett a stúdióba dr. Erend Gábor. Ezt a három névjegykártyát legalább ismertetem a hallgatókkal, mármint hogy most éppen milyen pozícióban tevékenykedik, mert hogyha az életútját végignézem, akkor nem csak a felsőfokú végzettségek tekintetében meglehetősen színes, hanem az ügyek sokaságát nézve is, amelyekre az idejét, az energiáit szenteltem. Most a Dohányfermentáló ZRT igazgatóság elnökét köszönthetem a stúdióban, a Magyarországi Nonprofit Biztosító Egyesületek Szövetségének tiszteletbeli elnökét és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Felügyelőbizottságának elnökét. Szép jó napot kívánok!
Kezdjétsakom!
Erre mondhatja valaki azt, hogy ön ilyen pozícióhalmozó.
Elég sokról lemondtam az elmúlt 8-10 évben.
Hogyha az összeset összeraknánk, csak számszerűen több lenne, mint egy tucat, ugye?
Sokkal.
Hogy lehet erre elég 24 óra napiban?
Hogy az ember lusta.
Hogy lusta? Hogy?
Hát, úgy szervez az életét, hogy például, hogyha lemegyek a felébredek, akkor megtervezem a fejembe rendkívül furcsa módon, hogy én most például a kávésbögrémet mikor veszem fel, hogy mikor kapcsolom be az internetet, hogy készítem ki a ruhámat, mikor borotválkozom, mikor ülök be a kocsimba.
Tehát egy nagyon fegyelmezett és kicsit órarendszerű élet. Tak, így.
Egy olyan nagyon fegyelmezett órarendszerű élet, ami messze menően lehetőséget teremt arra, hogy ne legyek fegyelmezett.
Volt önnel egy interjú, hogyha már a ne legyek fegyelmezett mondatba belekapaszkodhatok, amiben azt mondta, hogy ha valamit megcsinál, ha valamit elindít, akkor azt megunja, és vált. Hány váltás volt az életében? Nagy váltás.
7-8.
Mikor érzi azt, hogy megcsináltam?
Amikor úgy hagyhatok ott valamit, hogy az jól működik, és olyan emberekkel, akik ezt profi módon tudják csinálni, és amikor már én úgy gondolom, hogy nincs rám szükség.
Ön akkor az alkotó, a megteremtő, a kreatív, a kitaláló? Melyik fajta fázis az, amit szeret?
Talán szórakoztatom magam, és örömet okoz más embereknek az öröme, és sokszor más emberek késleltetett öröme.
Most mi az, amin éppen ebben a fázisban tevékenykedik? Az ügyek, amikért lobog?
Hát talán azt mondanám, hogy ami nagyon-nagyon bonyolult struktúra, az összekapcsolódik nagy szervezetek működésével, az EU-val, a magyar kodifikációval, az EU jogszabályok változásával, tehát ott is egyfajta kodifikációs változásokkal. Tehát, hogy magyarul itt élünk mi Kelet-Közép-Európában, és ez nagyon fontos, nem Közép-Kelet-Európában, hanem Kelet-Közép-Európában, ez egy óriási különbség, és kulturális szempontból is egy óriási különbség.
Hadd tegyünk ide egy gondolatjelet, és mondjuk el, hogy ön szerint miért Közép-Kelet-Európa és Kelet-Közép-Európa, ha a szójátékon túl, hisz először talán annak tűnik. Hát, miért meghatározó, vagy fontos az ön számára, vagy mit gondol ön?
Hát például a kultúrát tekintve, hát gondoljuk azt, hogy induljunk ki a monarchiából. A monarchia, a történelem, az valahol a történelmünk, elmúlt történelmünk, az hasonló, mint az ember tudatalattia. Nem tudunk tőle csak úgy elszakadni. Akkor is működik, hogyha mi nem tudjuk. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy mi közép-kelet-európa vagyunk, akkor mi a fenét keres itt például mellettünk éppen Ausztria, vagy Csehország.
Aha.
Tehát ez földrajzilag is szerintem egy nagy baki. Rossz fordítás.
És ez ilyen rossz fordításnak mi az eredménye mondjuk annak tekintetében, amin dolgozik már, mint hogy akár az Európai Uniós csatlakozás, vagy a kodifikációk, amiket említett, hogy mit jelentenek, vagy hogyan tükröződnek, nem tudom, vagy változnak a gazdaság életünkben, társadalmi életünkben.
Hát gondoljunk bele, hogy Magyarországon 1980-as évektől kezdve minden átalakult, tehát a társadalom, a politika, a gazdaság. Ráadásul mi ezt úgy csináljuk Kelet-Közép-Európa számos országában, de talán nem olyan nagy számú országában, hogy azt mondjuk, hogy legyen gyenge állam. Na most ennek az a következménye, hogy a gyenge állammal ennyi átalakulást végrehajtani, ez azzal jár, hogy előbb-utóbb hatalmas intellektuális értékrendbeli problémákkal fogunk farka szemet nézni, mert elszabadul a pokol.
Ez törvényszerű?
Magyarországon úgy látszik, hogy igen. Hát nézzük végig, hát Csák Máté, Abba Máté, nézzük végig a tatárjárást. Ugye itt az urak a koncogon marakodtak, és közben jöttek a tatárok, mindent tudtak, Béla tudta. Vagy nézzük Mohácsot. Hát Mohácsnál 1526-ot jegyeztük meg, iskolában azt tanítják. Hát utána több mint 10 évig várt a török sereg, azt hitte, hogy az előcsapatokkal ütközött csak meg. És addig is a magyar urak ölték egymást. Én attól félek, hogy most is a magyar urak ölik és fogják ölni egymást, és egyszerűen akkor, amikor észreveszik, hogy nagy baj van, akkor már késő lesz megint.
Hogyha mondjuk eljut idáig a gondolkodásba, és egyébként pedig van egy csomó funkciója, amiben tevékenykedik, mit tud mindezekkel a megfogalmazott elvekkel, törvényekkel kezdeni ma, amikor teszi a dolgát?
Hát összerakja a világot. Összerakja a világot, és egy dolog talán, mint vezetőnek nagyon-nagyon fontos. Az, hogy felelősek vagyunk a beosztottjainkért és a kollégáinkért. Tehát számomra nincsen nagyobb bűn, mint tönkretenni beosztottjaink értékrendjét. És ez azzal jár, hogy késpenge élességgel kell néznünk azt, hogy mi folyik a világban, mi folyik körülöttünk, mi folyik a cégeinkben, és mindig meg kell adni pontosan azt a választ, és meg kell adni akkor is azt a választ, hogy a környezetünknek nagyon-nagyon nem tetszik ez.
Hogyha a világ működését nézzük, én nekem mindig az az érzésem, de lehet, hogy ez pszichologizálás, és akkor elnézést kérek, hogy valahogy a világ működése mégiscsak az egyes emberek gyarló működésének az összességeként, vagy eredőjeként jön egyszer csak. Tehát, hogy biztos, hogy a nagy működéssel van baj, nem a kicsi ment tönkre?
Én ezt erősítem is, de gyengítem is. Igazából a közgazdaságtanban két dolgot rántanék elő a közgazdaságtanból. Az egyik a profit kérdését nem a közgazdászok találták fel, hanem a pszichológusok két ember kapcsolatára. A másik történet pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan emberrel találkozzunk, aki nem játszotta ki magát a kisvasúttal kiskorába, és ezt próbálja valamilyen módon helyre tenni.
A kisvasúttal való játéknak a közgazdasági értelemben mi lenne a hozadéka, mert pszichológiai értelemben én sejtem. Mármint, hogyha kijátsza magát valaki, vagy ha nem.
Messziről kezdem, de rövid leszek. Ez olyan történet, hogy gondolkozunk el azon, hogy például induljunk ki a növényekből. A növények azok gyümölcsöt teremnek, miért? Hogy a magjaiknak adjanak egy olyan lehetőséget, hogy elinduljanak az életben. De utána rákényszerülnek, ez nem egy mag körül, nem egy parlament nagyságú hús, gyümölcshús van, hanem egy nagyon vékony réteg. Tehát magyarul pszichológiailag a vezetők és a szülők feladata is nagyon bonyolult. Mert úgy kell biztonságot adniuk, hogy egyben lehetővé tegyék a növekedést, tehát motiválják az embereket. És itt a vezetőnek a feladata nagyon-nagyon bonyolult megint. Mert sokan a delegáció, tehát a delegálást azt egyszerűen elhanyagolják.
Már a feladat delegálás, vagy a felelősség delegálás?
Így van, tehát a feladat kiadása pontos számonkérése, a kivételek elvén való vezetés. Tehát magyarul mindenkinek az életébe, a munkájába akkor avatkozom be, ami személyre szabottan, időben és térben kell.
Ehhez képest most hogy zajlik?
Hát mindenhol másképpen, de...
Nyilván nem véletlenül kerültünk ide, valamiért ezt foglalkoztatja ön, tehát akkor valami fajta elégedetlenséget sejtek a hangjában.
Hát többféle elégedetlenség van a hangomban, ami érzékelhető. Nekem a hobbim igazából az, hogy megint egy kicsit máshonnan kezdem, nem olyan régen közép-európai üzletembereknek nagyon nagy számban egy kitüntetését szerveztek meg, és itt voltak igazából Lengyelországtól, Szlovéniáig, Romániától, Ausztriáig, Csehországtól, Ukrajnáig, nagyon-nagyon sokféle ember. És megkértek, hogy a kitüntetések átadása előtt beszéljek egy olyan 10-15 percet. És azzal kezdtem, hogy hallgattam önöket, és igazából a történet az pont ugyanolyan volt, mint a méhek és a méz. Mert a méhek is mindig a mézről beszéltek, önök a pénzről. Ami nem rossz. De gondoljunk ebbe bele, hogy van egy nagyon-nagyon fontos rendező, ami meghatározza az önök életét. Tehát az, amit önök tesznek, az nem mindegy, hogy teszik. Tehát szeretnék önöknek arról beszélni, hogy mi fontos nagyon-nagyon az önök életében, és mi az ember büntetése a cápaként működik. És ez a két dolog, ez az értékrend egyik oldalról, másik oldalról pedig a tudatalatti.
Tehát ahogy mostanában inkább sokkal gyakrabban tesszük fel a kérdést, hogy mit csináljunk, ahelyett sokkal többet kellene gondolkozni azon, hogy hogyan csináljuk.
hogyan csináljuk, és valahogy meg kellene azt értenünk, hogy minden egyes tettünknek, minden lépésünknek, minden mozdulatunknak kőkemény következményei vannak.
A vendégem dr. Erend Gábor, hogyha azt hitték az elején, hogy a gazdasági működésekről beszélünk, és talán csodálkoztak, hogy Szilinórának a vendégével, hogy lehet ilyen téma, hogy hiszen ehhez nem szokhattak, mert nem gazdasági újságíró vagyok, szerintem lassan kiderül, hogy miért is van itt a két ünnep között. Nem sokára folytatjuk.
Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. Mistake, but time threw a prayer to me, and all around me became still. See that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary.
A A mikrofonnál Szilin óra, december 27-e szerda van, egy perc múlva lesz egyébként 10 óra. A vendégem Erend Gábor, akivel hát nem is tudom, tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy most ott hagytuk abba, hogy tartott egy előadást vállalkozóknak, díjazás kapcsán, kitüntetések kapcsán, és úgy érzem, hogy némiképpen ott talán valami hangulat zavart is kelthetett azzal, hogy rögtön valahogy a felelősség felé terelte a szót, nevezetesen, hogy bizonyos emberek számára bizonyos pozícióban a pénz a fontos, ön pedig talán a működés hogyansága, vagy miensége, vagy értékrendje felé próbálta volna terelni a gondolatokat, ha jól sejtem. Ön is a gazdaságban dolgozik, de hogyha az értékrenddel van baja, a gazdaság értékrendjével, vagy az emberekével?
Ez egymást erősíti.
Hát persze,
igazából
csak
igazából ezt a világot nagyon-nagyon másképpen, mint most nem lehet hirtelen megváltoztatni. Tehát ennek a folyamat mentén kell szép lassan változtatni, és a világot csak úgy tudjuk megváltoztatni, ha megváltoztatjuk magunkat ebbe. Én teljesen biztos vagyok.
Hát tudja, én ezt annyiszor hallom, meg fogalmazzuk meg kávé mellett, pohárbor mellett, beszélgetésben mikrofon előtt, és beszélgetésben privát, és közben azt érzem, mintha így robogna egy gyorsvonat, és mi ott a szélén úgy próbálkozunk, de hogy így elrohan ez az egész.
Akkor hadd kérdezzek vissza, hogy lehet kiabálással, agresszióval, erőszakosan emberekre hatást gyakorolni, meg lehet változtatni? Vagy lehet-e másképpen, ha elmegy valaki pszichológushoz, hogy problémái vannak, a problémáját meg tudja úgy oldani, hogy nem ön mondja ki a pszichológust, nem önnel mondatja ki, hogy mi a probléma. A pszichológus rögtön meg tudja nekem is, önnek is, bárkinek mondani, hogy mi a baj. De nem neki kell kimondani, mert semmit nem ér.
Akkor jó, hogyha már a pszichológiánál tartunk, hogyha a pszichológus azt katalizálja, vagy azt segíti, hogy én fogalmazzam.
Pontosan, és ez a megoldás. Tehát magyarul a világot úgy tudjuk csak változtatni, hogyha mindenki úgy teszi a dolgát, hogy látszódik és érződik, hogy ő jó értékrendben működik.
Na de hogy azt mondja, hogy kiabálással nem lehet, mondja, hát a halk szó meg nem hallatszik.
De a halk szó még messzebb hallatszik, teljesen biztos.
Én mondjuk néha azt érzem, és meg is csinálom, hogy csendet sugárzok. Tehát hogy a rádióban például néhány másodperc csend is nagyon furcsa élmény. De én nagyon szeretek például a csenddel játszani, mert azt gondolom, a gondolat ott születik meg, ha csend is lehet. Tehát,
most volt egy fantasztikus, illetve van, és azt hiszem még egy fantasztikus fekete-fehér kép kiállítás, ahol a világ legnagyobb fotósai, akik véletlenül éppen magyarok, az ő fényképeiket lehet látni egészen a 30-as évektől, azt hiszem, igen, 30-as, 20-as évektől egészen 50-es, 60-as évekig.
És ez miért jutott eszébe?
Hát a fény és az árnyék, a fekete és a fehér, a csend és a zaj. Igazából ezt is úgy kell keverni, mint egy festő a színeket.
Pedig nincsenek is színek, kvázi.
Hát ha az egészet megpörgetjük, akkor igen.
Hogyha visszatérünk oda arra, amiről a vállalkozóknak beszélt, igazából hova lyukadt ki?
Hát igazából amit akartam mondani, az kettős volt. Az ember, amikor foglalkozik a gazdasággal, a társadalommal, a kultúrával, akkor sok minden összeáll a fejében. És azt próbáltam nekik elmagyarázni, és elég néma csend volt, tehát értették is, hogy egyrészt a scale of value, tehát az értékrend azért nagyon-nagyon fontos, mert azt senki nem hagyhatja az irodájába. Tehát valaki cápaként viselkedhet, milliárdokat szerezhet egy beteg világban, egy rossz értékrendű világban, visszaélhet mindenkinek a bizalmával, de utána ezt az értékrendet nem veheti le, mint egy kabátot vagy egy kalapot. Elmegy haza a családjához, elmegy a barátaihoz, sok helyre elmegy, de ugyanez az értékrend fogja vezérelni. Mert az értékrend az miért fontos? Azért, mert választunk. Minél magasabb az értékrendünk, annál könnyebb választanunk a jó és a rossz, két rossz között, ami ugye egy alapigazság, hogy mindig a kisebbet kell választani, ha már rákényszerülünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon finom, árnyalt történet. Tehát egy-egy színnek is nem tudom hány 105, 600, 700 árnyalata van. Egy döntésnek is hány 100 árnyalata van. Tehát az értékrend az nagyon-nagyon fontos, mert tönkretesszük magunkat és a környezetünket, ha az nem jó. A másik pont, amit kihangsúlyoztam, az igazából az, hogy mi szerves részei vagyunk a környezetünknek. És nem csak a környezetünknek, hanem a múltunknak is. És lehet, hogy a jövőnknek is, de ezt nem tudom. A múltunkat úgy értem, hogy az egyéni tudatalattink, amit a családunk megszenvedett, amit tapasztalt, vagy a törzsi, a nemzeti, az emberi tudatalattja, gondoljunk a mandaláktól kezdve nagyon-nagyon sok mindenre, azokat az ősi üzeneteket, ha nézzük. Ezek nagyon-nagyon strukturált dolgok, együtt élnek velünk. Most gondolja el, hogy ezek mennyire élesek, hogy az állatkertben megszületik egy kismajom. És az a kismajom, nak a ketrecét az állatkert takarítója elkezdi tisztítani, és előhúzza a slagot, ami körbe van feltekerve. A kismajom életében nem látott kígyót, és elkezd sivalkodni, ugrándozni, és hihetetlenül fél. Na most mit akarok ebből kihámozni? Azt akarom mondani, hogy van egy nagyon jól megkonstruált értékrend bennünk nagyon mélyen. Ezt mondhatjuk úgy, hogy a kőtáblák üzenete, 10 parancsolat, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. Ha az ember cápaként működik, akkor egy idő után a tudatalattia figyelmezteti. Mert a tudatalattinkkal, amit felsoroltam, azok a tudatalatti rétegek általában már nem direkten, a modern embert nem direkten tudják megszólítani, hanem általában álmukban, megérzések alapján. És amikor cápaként úsznak ezek az emberek, akkor egy idő után csökkennek ezek a figyelmeztetések, egyre távolabb kerül a saját tudatalattiától, és ez a tudatalatti, ez nem csak az őseinknek a hihetetlen struktúrált üzenetei, és hogy úgy mondjam, viktimológiai rendszere, ami figyelmeztet minket a veszélyre, hanem nagyon-nagyon bonyolult struktúra. És a tézisem, amit ott elmondtam, és a saját tézisem, eljutunk oda, hogy megy egy üzletember, nagyon gazdag üzletember az úton, süt a nap, mint most, nagyon jól látható az út, nincsen forgalom, és egyszer csak azt halljuk a hírekben, hogy neki ment 160-nal egy betontömnek. És semmi baja nincs a kocsinak, senki nem tud semmit. Vagy biztos, hogy volt úgy, hogy el akart menni valahová, és olyan érzése volt, hogy inkább nem teszem. És ez a megérzés, és mennyire szerencsé volt. Erre mondják, valahol olvastam, hogy a bölcsember útját ritkán keresztezi a sorsa. Tehát, hogy bármi, ami történik velünk, tehát minél inkább együtt élünk magunkkal és a környezetünkkel, annál jobban meg tudjuk előzni azokat a problémákat, amik fenyegetnek minket.
Ön a cápák felelősségét, vagy a cápák gondolkodását próbálta befolyásolni, de azt hiszem, hogy kicsi halból van sokkal több. És azt érzem, hogy ahogy kicsi halként élünk a cápák árnyékában, valahogy ott is nagy a sodródás. Mert az a megváltozni látszó értékrend, vagy legalábbis a szabályok, ami szerint ma valaki életképes, vagy a túlélésre képes, azok nem csak a cápák, hanem a kis halacskák ősi értékrendjét is szétverni látszanak, benyomásom szerint, ha már ilyen szimbólumokkal beszélünk.
Ez a vezetők felelőssége. Tehát a miniszter az azt jelenti, hogy szolga. Ezért beszéltem az állam felelősségéről, ezért beszéltem ezeknek a hihetetlen gyorsan átalakuló folyamatoknak a felelősségéről, a vezetők részéről. Tehát gondolja el, hát ezek a kis halak nem tudnak újra szerveződni, csak nagyon nehezen. Hát saját példámból tudom, hogy amit részben elsorolt, tehát én benne voltam a kamarai rendszer szervezésében. Az érdekképviseleti rendszereket csináltam, non-profit rendszereket, tehát NGO-kat, amik működnek szépen, profit rendszereket, mindenfélét csináltam. Nagyon-nagyon nehéz. Ha nincsen állami segítség, állami jó indulat, ha nincsen egy olyan magas értékrendű állami vezetés, ami ehhez szükséges, a kis halak elvesztek. A kis halak elvesztek, és ne felejtsük azt el, hogy ugye most csatlakozott Románia, illetve csatlakozik január 1-től Románia, Bulgária, ez olyan változásokat fog tovább indukálni, hogy amit én az EU-ban is egy mondattal be is fejezem, amit tanultam, és ezt el is mondtam, egy nagy összejövetelen gazdaságpolitikusok vettek részt, hogy én az EU-ban azt tanultam, és a világban most, hogy hihetetlen változások előtt állunk, ezekre a változásokra csak intellektuális válaszokat lehet adni. Az az ember, aki nem játszotta ki magát a kis vasúttal, aki cápaként működik, az nem tud építeni nagy rendszereket, nem tud a kis halakért felelősséget viseltetni, és annyira ostoba, hogy nem tudja azt, hogyha meghalnak a kis halak, akkor ugye ez is ilyen szép kis sablonnak tűnik a végén, hát akkor igen, és ilyen fog maradni.
Dr. Arend Gábor a vendégem, aki faggatja Szilinóra.
Mindig szóljon rám egyébként.
Rádió 88.1. Éteri kapcsolat.
A vendégem dr. Arend Gábor, a mikrofonnál Szilinóra, december 27-e szerda van. Egy kicsit leltározzuk ezt az évet, bár talán nem ezt az évet, most már másfél évtizedet, vagy egy évezredet, vagy nem is tudom, most így mosolyogva néz rám. Ugye az emberi működésekről gondolkodunk, cápák és kishalak szimbolikájáról beszélgettünk, értékrendről, amely, hát nem tudom, hogy egyáltalán van-e, vagy most csak így mindenki próbál összerakni a sajátját. Ősiről már nem nagyon beszélhetünk, kedves Gábor, ami működik. Hm? Vannak még ön szerint olyan cölöpök, amik megkérdőjelezhetetlenek ma?
Hát, hogy ne lennének.
Na de amik...
Csak azokról nem merek beszélni, mert mindenki haját épp elrohan.
De miért?
Hát, mert lejárattuk ezeket a fogalmakat. Nagyon-nagyon nehéz ezekről beszélni. Magyar nyelv nagyon gazdag. Én például Isten nevét ki nem merem már ejteni. A szeretetet ki nem merem ejteni.
Mindjárt ilyen így csinálnak rá, nem?
Hát ez a barom. Már megint miket beszélnek ezek itt. Megint a megosztók, meg mit tudom én még.
De miért örültek ki ezek a szavak?
Nem örültek ki, hanem lehet, hogy arról van szó, hogy ezek a szavak, ezek nagy, olyan emberekben, akik igazán tönkreteszik magukat és a külvilágot, azok elé tükröt tartanak. Tehát ezeket a szavakat, ha meghallják, rosszul vannak.
Ön a döntéshozókat ostorozza?
Nem, én vagy úgy gondolom, hogy Cuzámen, ha a szolid hazánkról beszélünk, akkor a hazánk lakosságát lehet A-tól Z-ig ostorozni ezzel, mert ez az építkezés, ez csak is két módon mehet végbe, ez meggyőződésem. Egyrészt ugye a kis emberek, normál, átlag, egészséges életet élő emberek oldaláról egyrészt, ezeket hívják ugye NGO-knak, tehát ez a nem állami szektor, lásd, ugye mikro és kis vállalkozások, ha gazdaságról beszélünk, de ha emberek, emberi szintek, normális emberi szintekről, akkor családról beszélünk, és sok minden ilyen.
De nem hallja ilyenkor rögtön azokat a mondatokat, hogy beszélhetünk nagy elvekről, meg beszélhetünk tiszta elvekről, amikor rohanok, hogy megcsináljam, hogy befizessem, hogy megvegyem, hogy elérjem, hogy biztosítsam, hogy...
Értékrend, de azt tudom mondani, hogy értékrend probléma. Tehát én sokszor hallom azt, hogy például azért kell valamit megszerezni, hogy nehogy a Kovács, vagy a XY párt, vagy mit tudom én micsoda, vagy egy multi megszerezze, ezért én megyek oda, és gyorsan elviszem olcsón, minél olcsóban, és minél falsabb körülmények között. És akkor én nézek rá, és azt mondom, te figyelj ide, hogyha ha egyszerűsítsük le ezt a kérdést, hogyha meghallod, hogy a szomszéd idős hölgyet, akinek nagyon sok aranya van, éjjel kirabolják és meggyilkolják, akkor te gyorsan fél órás ütemben megelőzve mindenkit odamész, meggyilkolod és elviszed az aranyát.
Erre nyilvánvaló azt mondjuk, hogy nem.
De ez van. Ez van. Ez van, és a másik oldal pedig az állami apparátus, tehát az államszervezet oldaláról. Ez a kettő együtt működhet, csak bármennyire furcsa.
Most így hallgatom önt, és hát felelős és magas pozíciókban van, megy és mondja a magáét, de van ennek hatása?
Hát hogy ne lenne? Hát akkor mondok egy kis apró példát. Magyarország talán leggazdagabb vállalatánál a vezető társaim, amikor beléptek, hihetetlen szép szobákat kreáltak maguknak, az összegeket nem mondom. Én szokásos rostílusomban lementem a pincébe, megnéztem a régi 20-30 éves szociál butorokat, és kiválasztottam magamnak azt, ami használható volt, és tetszett, és kényelmes volt természetszerűen. Tehát ergonomiailag jól megtervezett volt. Fölvittem, eltelt 5-6 év, 7 év, és az ottani kollégám, aki részben az utódom, hallom róla, hogy el akarták vinni, le akarták cserélni a butorokat, és azt mondta, hogy az, ami nekem nevemet nem mondom, de hogy ismételt reklámba bocsátkozunk, ami nekem jó volt, az neki is jó volt. Az is neki is jó.
Vagyis a jó értelembe vett el fertőzés, ott elkezdett terjedni. De mégiscsak ilyen egy fecske nem csinál nyarat.
Dehogy nem. Visszajött egy másik mondatom is, amikor azt mondtam, hogy a sátán a falakban van, el kellene hagyni egy épületet. És visszajött. El kell hagyni az épületet, mert a sátán a falakban van. Lehet, hogy ez misztikus. Itt vagyunk, ugye. Én tudja, hogy miért örültem, amikor kaptam a telefont, hogy jöjjek ide? Nem csak a napsütés miatt, hanem hát Hedvig utca. Hát Hedvig az ugye Nagy Lajos királyunk lánya volt, és Lengyelországnak egyik legtiszteltebb asszonya. Génius Lóci a helyszelleme. Tehát én úgy gondoltam, hogy itt minden rendben van.
De nincs.
Már
most nem a rádió, de nem tudom, de hát nem mindenki tud elköltözni, mert a sátán a falakban van, nem minden, ha a név kötelez, vagy a helynek szelleme van, akkor egy csomóan be vannak zárva bizonyos helyekre.
Jó, akkor más mondok, de választhatunk mindig, igaz? Mindig választhatunk, hogy mit eszünk, mit választunk. Egészséges dolgokat is választhatunk ugyanolyan olcsón, és mérgeket is választhatunk. Most nem akarok ellenreklámot, se reklámot csinálni. Tehát a halálra cukrozott italokat is ihatjuk, és látni cukorba, és mit tudom én, micsoda.
Tehát tulajdonképpen a nagy mondatok helyett, hogyha azt kezdjük elmondani, hogy ember választhat, és az aktuális és apró választásodban kezdj el gondolkodni, ott kezdődne valami változás?
Pontosan, ez a zseniális a consumer society-ban, tehát a fogyasztói társadalomban, ezért nem vagyok én elkeseredett. Tehát gondolja el, hogy szabad akaratunk van, választhatunk, ha bemegyünk egy óriási áruházláncban, rengeteg portéka van ott, és abból mindig találunk, abból a célcsoportból, amit mi akarunk venni, egy nagyon jót. Mindig egyet fogunk találni.
És mit szól ahhoz a bulimiához, ami tombol, hogy fogyasztunk, mint az őrültek, csak most karácsony előtt is, hogy nyilván, bár nem tudom, hogy járt-e a városban, de csak azt látja az ember, hogy mint a megveszekedettek, fülünkön is cekkerrel szaladunk, és minél nagyobbat púposztunk hitelekből így úgy oda a karácsonyfa alá. Ez nem rémisztél?
Ugyanúgy vagyok, mint az ellenségeimmel, sajnálom őket. Tehát igazából sajnáljuk magunkat. Tehát nem jó irányba megyünk, olyan értelemben nem, hogy hát ez megint olcsó válasz, hogy ez mind-mind pótcselekvés. Tehát kiszolgáltatottak vagyunk, lelkileg szegények vagyunk, lelkileg fázunk, azért bújunk a kályhához. Tehát a Didergő király című mesére gondoljon, hát nem? Állandóan meg kellett rakni ezt a szegény kályhát. És azok az emberek, akik totál bizonytalanok, azok igyekeznek minél többet begyűjteni maguk köré, pedig tönkreteszik a családjukat, a gyerekeiket is tönkreteszik ezzel. Nézem meg a statisztikákat, hogy mi lesz abból a gyerekből, aki mindent megkap, minden ellentételezés nélkül, és...
Tehát ugye már nem tudom, hogy csináljuk, vagy a versenyfutásban már így sodródunk, tehát ha a másiknak van, nekem is kell, ha a gyerekosztálytársának van, akkor az én gyerekemnek hogy is ne lehetne. Tehát ugye én nem tudom, mi már nem tudom, hogy tyúk vagy tojás, már nem tudom igazából, hogy mi az, ami ennyire
pörget. De mondta ki a végszót, hogy állandóan választhatunk, és mindig választhatjuk a jót. Tehát teljesen világos, hogy a kívül irányított embereknek a világa van. Tehát magyarul, akik nem a belső súlyuk, a belső értékeik alapján választanak, a belső meggyőződésük, hanem állandóan mindig külső megerősítést várnak, külső döntéseket várnak. Igazából az egész világ lassan már olyan lesz, mint egy fényreklám, és az emberek elfelejtik, hogy van egy kapcsoló, amit le lehet kapcsolni, és vége lesz a fénynek.
A pszichológia azt mondja, hogy van a külső kontroll, meg a belső kontroll, ugye, ami az ember számára működik. Tehát azt hiszem, ez ugyanaz, hogy a belső értékrend szerint élek-e, vagy mindig a megfelelni akarás, vagy a valakikhez idomulni akarás vezérel. Tehát az, hogy meg valahol valakinek egy nagyon stabil belső kontrollja legyen, az valahol a szocializációban el kéne ide jutni, de nem tudom, hogy a most cseperedő gyerekek például megtanulják-e azt, hogy az önmaguk lehetősége, szabadsága a választásra ott van, és nem azt látják-e, hogy örökké a valamihez képest rohanás kényszere van.
Én úgy gondolom, hogy meg fogják tanulni, és akkor, amikor jön az idő, akkor még inkább meg fogják ezt tanulni, mert így működik a világ. Ez egy nagyon olcsó szövegnek tartottam, hogy minél rosszabb, annál jobb. És akkor eljutottam ide öregen össze, és csak azt mondom, hogy tényleg a fene vigye el. Hát amikor odáig zülik már minden körülöttünk, hogy már csak jobb lett, akkor jönnek azok a generációk, jönnek azok a válaszok, meg kitermeli a társadalom és az élet magából a jó válaszokat. Tehát biztos vagyok benne.
És mennyi időnek kell addig eltelni?
Már most szerintem folyik. Az, hogy sokan gondolkoznak, dolgoznak azon, hogy jó irányba, tehát jobb irányba menjenek ezek a...
Tudja, az én szakmámban, én 91-ben tettem be a lábam a Magyar Televízióhoz, akkor Hankis Elemér volt az elnök, és azt mondta, és ez csak az én szakmámra igaz, de szerintem ez olyan, mint az állatorvosi ló, tehát nyilván sokan el tudják mondani, hogy Nóra, még ezt az icipici időt kell kibírni, egy kis változás, és mindjárt helyreáll a közszolgálati televízió, és egyáltalán a média működése. Ez 91-ben hangzott el. Most 2006-ot írunk, és hogyha csak a médiában látható, tapasztalható, figyelhető dolgokat, ha csak a műsorokat nézzük, vagy a változásokat, vagy a közszolgálati televízió történetét, akkor Hankis Elemér mondatában a változás igaz volt, de hogy mindjárt jobb lesz, az sajnos nem.
Hankis Elemér okos ember, de optimista. De amikor a Jászi Oszkár a monarchia felbomlásáról értekezett, akkor ő a centrifugális, centripetális erők eredőjeként vizsgálta itt a dolgokat. Tehát magyarul neki teljesen igaza van, amit ő elvárt. Tehát amikor mind a polgárok, a honpolgárok komolyan veszik azt, hogy maguknak csinálják a szart is, és a jó dolgokat is, és a vezetők is felismerik azt, hogy ők is itt fognak élni. Egymás szemébe fognak nézni. Hát falak mögött is el lehet úgy éldegélni. Helikopterrel is ugye meg lehet kerülni a tömegközlekedést, de hihetetlen nagy a felelősségük. Na most Hankis szerintem normális európai aggyal okosan prognosztizálta, hogy itt minek kellene lenni.
Hát
hogy nem ez lett, az ugye visszatérünk az előző kérdésekre, hogy miért nem lett, de ezt meg fogjuk teremteni. Meg fogjuk. Vagy rá kényszerítenek minket, akkor is meg fogjuk teremteni.
Még majd néhány percünk lesz a hírek előtt. Dr. Erend Gábor a vendégem, aki beszélget vele Szili Nóra. Néhány percünk van már csak 10:30-ig, úgyhogy szokásomtól eltérően most muszáj Stingbe bele, hogy is mondjam, folytani a szót, hiszen dr. Erend Gáborral még néhány percet szeretnék szót váltani, és meg hát el is búcsúzni illendőképpen. Elröpült az egy óra, de sejtettem, valahol egy sorozatot kéne talán csinálnunk.
Le is lőnének a végén.
Jaj, nem, hogy ne mondjon nekem ilyet az év végén. Egy kör még jó. Végig van bennem egy kétel, miközben hallgatom és egyetértek önnel, amikor az egyéni felelősség vagy az egyéni döntés szabadságáról beszélünk. Tehát, hogy mindenkinek azt kéne valahogy tudatosítani, ugye?
Igen.
Hogy saját sorsában minden így percben, van. Mindig, amikor a kosarat
választ.
Mindig választ.
És mindig egy kicsit jobbat választhat. Ha ezt elkezdi, mindenki egy picit csak jobbat. Ne azt a nagyon szemetet, egy kicsit.
És hogy miből és választok? Azt nem én, tehát, hogy mi a választék? Ki az, aki befolyásolja a választásaimat? Hogy kéne tudatosítanom azt, hogy közben gondolkodjak az, ugye a reklám működése kapcsán szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy akkor, amikor mész a polcok között, és reflexzerűen elindul a kezed egy termék iránt, akkor álljon meg a kezed, és gondold végig, hogy vajon miért azért nyúltál. Hogy vajon vannak-e racionális érvek a mentén, hogy tényleg az a legjobb neked. Vagy egyszerűen a sztereotípiák alapján döntesz.
Teljesen igazol van. Hát az emberi kapcsolatainkban is a külcsín, az érzelmek, ezek a meghatározók, tehát érzelmileg vagyunk determinált. elsősorban, de azt is meg kell tanulnunk, hogy nézzük a belbecset, a tartalmát, amit meg akarunk venni, hogy milyen lisztet veszünk, hogy teljes őrlésűt vegyünk, ha már lisztet veszünk, igaz? Ha húsok között is rengeteg mindent, hogy például ne együnk sertést, mert hát ne együnk sertést.
Mit gondol, hogy hányan választanak az annak alapján, hogy olcsóbb? Tehát hányan választanak, vagy miért működik vajon a fekete kereskedelem? Szerintem nagyrészt ugye azért, mert ott olcsóbb.
Hát igazából nem mondanám azt, hogy sokkal olcsóbb. Olcsóbb, de viszont aki tudja, a tudatos vásárló tudja, hogy ennek megfizeti az árát. Tehát sokkal kevesebb van benne lényegét tekintve, hogyha azt a kis pénzt hozzátenné, akkor egy sokkal nagyobb beltartalmú árat tudna venni. Most ezt szellemileg is értem, és anyagilag is értem.
Ugye kicsit azért tereltem tudatosan e felé, hiszen ő ugye a Dohány Fermentáló ZRT-nek is igazgatósági elnöke, és hogyha úgy nézzük az elmúlt időszakban a nyilatkozatait, akkor nagyon sok helyen elmondta, amit el lehetett mondani a cigaret a kultúrával kapcsolatban, már hogyha lehet ezt mondani, mármint, hogy vajon mit jelent az, hogy ha ellenőrizetlen terméket veszek, vagy vajon mit jelent az, hogy ki akarja és miért ezekkel a tiltásokkal visszaszorítani, vagy éppenséggel más útra terelni a dohányfogyasztást Magyarországon?
Úgy gondolom, hogy a gondolatainkban is állandóan válogatnunk kellene. Tehát egyszerűsítenünk kell a dolgainkat és a dolgokat bennünk, nem leegyszerűsíteni. Ez nagyon nagy feladat. Tehát konkrétan az Al Capone nevű úr többek között abból lett gazdag, hogy betiltottak egy terméket.
Nevezetesen a SESZ.
A dohányiparban a maffia érdeke az, ezt még itt nem mondtam egy mondatban, a maffia érdeke az, hogy minél több adósújtsa a terméket, mert igazából egyszer valahol elmondtam, hogy egy 4-500 forintos cigarettából 80-100 forint a termelői, aki a dohány csinálja, a cigarettát csinálja, a kereskedő, és még mit tudom én ki, és a 400 forint az az adó. Hát gondolj el, minél drágább a cigaretta, a hivatalos ár, például Angliában mínusz bekerülési ár között minél nagyobb a rés, annál inkább megéri a fekete kereskedelem. Tehát igazából a maffia egyért imádkozhat, hogy akár tiltsák be, ne lehessen, mert akkor lehet igazán óriási vagyonokat szerezni. És nem ezt kellene csinálni, megint ostoba módon csináljuk. Hát vörösbort is ihat valaki, vagy viszkit is, kótviszkit is egy-egy pohárral. Nem kell meginni 50 üveget egy nap. Hát az megöli.
Hanem a kulturált fogyasztás.
A kulturált fogyasztás, a kulturált dohányzás például.
De az, amikor ezeket a mondatokat mondja, ez odaér?
Hát én mind a férfi elmondtam ezeket a mondatokat, meg leírom. Aki akarja, hallgatja. És úgy gondolom, ez is úgy van, hogy az ember itt is választhat, amit hall. Ha szemetet akar hallani, és azt használja, és azt akarja magába beépíteni, az alapján akar választani, akkor sajnálni tudom. Én még az ellenségeimet is sajnálom. A saját sorsukat teszik tönkre, ha rossz értékrend alapján rosszul választanak az emberek. Csak egyet csináljanak, egy picit jobbat válaszolnak mindenből, picit, csak arra koncentráljanak, és már egyre szebb lesz a világ.
Tudja, az jutott eszem, hogy az ember ilyen év végén, meg az év elején mindig ilyen őrült nagy fogadalmakat tesz. Talán azt kéne végig gondolni, hogy csak ilyen icipiciket, icipicibe jobbat.
Abszolút.
És akkor végre működnének is a fogadalmak.
Igen, nem kell nagy fogadalmat tenni, Isten mentse meg tőle.
Boldog új évet.
Önnek is, és a hallgatóknak is.
Dr. Arend Gábor volt a vendégem, és alaposan megcsúsztattuk a híreket. Bocsánat.